Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 300. dicséret első versét énekeljük. Lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Apostolnak a Korintusiakhoz írt második levele 12. fejezetének 14. verséből olvasom az igét. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Kedves testvérek, a szülőnek lenni az egy nagy-nagy öröm, hiszen csodálatos egy élettel foglalkozni, azt kibontakoztatni, segíteni, de persze ugyanakkor nagy-nagy feladat. Szoktam mondani, ez a kettő együtt jár mindig. A feladat és az öröm. Egymás nélkül nincsen. Ha nem fáradozunk feladatokban, akkor nem lesz örömünk sem. Ha nem örülünk, akkor nem keressük a feladatokat. A gyermek nagyon nagy feladat, hiszen meg kell adni neki mindent, földi tekintetben ez ránk van bízva, szülőkre, nagyon nagy felelősség ez. Hiszen nem csak arról van szó, hogy ennivalót, ruházatot, fűtést, lakást adjunk neki, hanem arról is van szó, hogy a lelkének is meg kell adni mindent. Meg kell adni a békességet, szeretetet, örömet, és ezeket sokkal nehezebb megadni, hiszen ehhez bennünk is meg kell legyenek ezek a kincsek. Napról napra. Gyűjteni a gyermekeinknek ezeket, hát mérhetetlenül nagy feladat, és Jézus Krisztus azért kínálja az ő szeretetét, a vele való közösséget, mert ebben kapjuk meg azokat a kincseket, amiket továbbadhatunk a gyermekünknek. Ha Jézus Krisztust ismerjük, ha neki köszönjük meg napról napra, amit kaptunk ebben az életben, akkor lesz a szívünkben olyan békesség, olyan öröm, olyan szeretet, olyan igazságosság, olyan türelem, és így tovább, csak akkor. Enélkül hol lennének ezek a nagy dolgok mi bennünk? Tehát igazából az Isten segít ebben a gyűjtésben, amikor ránk árasztja Krisztus által ezeket a kincseket, és csak azt szeretné, azt kéri tőlünk, hogy napról napra, hétről hétre ne hagyjuk szétfolyni mindezt, hanem gyűjtsük be, hogy legyen mit adnunk a gyermekünknek. Ezért kell gyülekezetbe járni, ezért kell a Bibliát kézbe venni, ezért kell imádkozni, kell, ez idézőjelben van, szükséges nekünk ahhoz, hogy mindazt megadjuk a gyermekünknek és a következő nemzedéknek, amire nagyon nagy szükségük van. Most hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked csodálatos élő ajándékodat, a gyermeket, minden emberi életet, hiszen olyan szép dolgok, olyan tehetségek bontakoznak ki belőlünk. De Uram, ez nagyon nagy feladat és felelősség. Nagyon sok mindent tudunk olyan könnyen elrontani, amikor nem adjuk meg mindazt, amire szükségük van, amikor nem olyan légkörben nőnek föl, amikor elmulasztjuk olyan arányban adni a lelki táplálékot, amelyikben szükség van arra. Könyörülj rajtunk, tölts meg naponta hittel, reménységgel és szeretettel, hogy mindig a megfelelő módon tudjunk foglalkozni a következő nemzedék tagjaival. Kérünk, hogy ebben segíts mindnyájunkat. Jézus Krisztusért. Amen. Most fennállva valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, még fölteszem nektek a kérdéseket, melyre feleljetek meggyőződésetek szerint hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Soha keresztelek téged, Atyát, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak téged ennyit van.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten! Kérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljon helyet a padokban, és mi is mindnyájan foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentisztelet keretében megkereszteltük Pintér Gábor János és Varga Ildikó Pintér Soma nevű gyermekét. Isten adjon a családnak erőt és minden tehetséget ahhoz, hogy békében és az ő szeretetében tudják fölnevelni gyermeküket. Hirdetem, hogy 8 nap múlva kezdődik a szokásos gyermektáborunk, 2 hét múlva pedig az ifjúsági táborunk, szeretettel ajánljuk a testvérek adományaiba és imádságaiba mind a két tábort. A mai istentisztelet után a gyülekezeti teremben megbeszélést tartunk az egy hét múlva kezdődő gyermektáborral kapcsolatban, minden szolgálati területnek akik részt vesznek ebben a munkában, mindenkit, a fiatalokat is szeretettel várjuk a megbeszélésre. Varga Sándor testvérünk, akinek kiállításai is vannak Csepelen, a gyülekezetünkhöz tartozik, és ő felajánlotta a képeiből, hogy aki szívesen elvisz, megtetszik neki valamelyik, az elvihet egy-egy darabot. Fönn a gyülekezeti teremben az asztalokon megtekinthetők ezek a képek. Most a 65. Zsoltárt énekeljük. A 65. Zsoltár első három és utolsó két versét. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyve 16. fejezetéből, a 13. verstől a fejezet végéig. Az Úr fürjet és mannát ad Izraelnek. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül, amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ezt parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor aztán megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, hogy senki se hagyjon belőle másnapra, de nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forrón sütött a nap, megolvadt. A hatodik napon történt, hogy kétszer annyi ennivalót szedtek fejenként két ómerral. Akkor elment a közösség összes főembere, és jelentették Mózesnek. Ő azt felelte nekik, ez az, amiről az Úr beszélt, hogy a nyugalom ideje lesz holnap, az Úr szent szombatja. Süssétek meg amit sütni akartok, és főzzétek meg, amit főzni akartok, és tegyétek félre magatoknak mindazt, ami fölösleg, hogy megmaradjon másnapra. Félre is tették másnapra Mózes parancsa szerint, és nem büdösödött meg. Féreg sem volt benne. Akkor ezt mondta Mózes: egyétek meg ezt ma, mert ma az Úr szombatja van. Ma nem találtok mannát a mezőn. 6 napon szedjetek, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz. Mégis voltak olyanok, akik a 7. napon is kimentek a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek: meddig nem akarják még megtartani parancsolataimat és törvényeimet? Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombat napját. Ezért ad ő a 6. napon 2 napra való élelmet. Maradjon mindenki otthon a 7. napon. Senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a 7. napon. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriander mag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Mózes azt mondta, hogy ezt a parancsot adta az Úr: egy teljes ómernyit őrizzetek meg belőle a jövendő nemzedékeknek, hogy lássák, milyen kenyérrel tápláltalak benneteket a pusztában, amikor kihoztalak benneteket Egyiptomból. Áronnak pedig azt mondta Mózes, hogy vegyen egy edény, tegyen bele egy teljes ómernyi mannát, és helyezze el azt az Úr színe előtt, hogy megőriztessék a jövendő nemzedékeknek. Oda is helyezte azt Áron megőrzésre a bizonyság ládája elé, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Izrael fiai 40 évig ették a mannát, míg csak lakott földre nem értek. Mannát ettek mindaddig, amíg el nem érték Kánaán földjének a határát. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem elgondolkozzunk rajta, megértsük, mit akar Isten ezzel üzenni nekünk, és teremhessen bennünk. Ezért kérjük most a mindenható Istent imádságban, fönnállva. Urunk Istenünk, látod, mi is olyanok vagyunk, mint az izraeliek, akik kapkodtak sokszor össze-vissza, és nem figyeltek igazán rád, hogy mi a te terved, mit és hogyan akarsz. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te nagyon nagy türelemmel tanítottad őket. Köszönjük, hogy mi is tapasztaljuk, hogy minket is nagyon nagy türelemmel tanítgatsz az élet útjára. Megvalljuk neked, hogy nagyon nagy hiányaink vannak. Megvalljuk neked, hogy nem ismerjük sokszor, hogy mi a cél, mi a terv ebben a világban. Nem találjuk a helyünket, még ha tudjuk is, hogy mi a feladat. Nem tudjuk mindezt véghez vinni. Nem találjuk ahhoz a kitartást, békességet, az örömet. Köszönjük, hogy te azért adtad. Azért rendelted a 7. napot, a te napodat, és a szombat helyett a vasárnapot azért ünnepeljük máig, mert szükségünk van a veled való találkozásra, arra a békességre, amely csak ebben a találkozásban lehet a miénk, arra a céltudatosságra, örömre, arra a bűnbocsánatra, amit csak te tudsz megadni nekünk. Ma is kérünk, légy velünk, áldj meg minket, taníts minket, formáld az életünket, hadd legyünk a te gyermekeid a hétköznapokban is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által. Amen. Most énekeljük a megkezdett 300. dicséret második versét az igehirdetés hallgatására készülve. A 300. dicséret második versét amelyik így kezdődik, nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem, az előbb felolvasott szakaszban, a Manna történetében található, és hozzáolvasom János evangélium a 6. fejezetéből a 48-tól az 50-ig terjedő verseket. Ezt mondja Jézus Krisztus: én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti történetben, ott a pusztában vagyunk, amikor Izrael népe kijött, kivonult Egyiptom földjéről, a rabszolgaságból, hogy új életet kezdjen Istennel, eljusson a saját földjére, amit Isten megígért neki. Nem volt ez olyan egyszerű dolog, hiszen át kellett vonulni a pusztán. Eredetileg az Isten terve szerint nem 40 évig kellett volna menniük, hiszen ez az út még ekkora tömegnek sem tart 40 évig. Néhány hét vagy hónap alatt oda kellett volna érjenek a megígért helyszínre. Csak a minduntalan való lázadásuk és zúgolódásuk miatt kényszerült aztán Isten arra, hogy nevelje őket 40 évig a pusztában, míg egy másik nemzedék nem születik meg, és ki nem halnak ezek a lázadozó emberek. A pusztában a legnehezebb dolog nyilván az volt, hogy élelmet találjanak ezek az emberek, hiszen a Biblia leírja az összeírást, törzsenként, családonként összeírták a hadrafogható férfiakat, tehát a katonaköteles korú férfiakat, és ebben az összeírásban 600 ezer, több mint 600 ezer fő jött ki. És ez azt jelentette, hogy a legóvatosabb becslések szerint is 2 millió fölött volt az a nép, akik kivonultak Egyiptom földjéről, és végigvonultak a pusztaságon. 2 millió embernek enni-adni a pusztában, ez nagyon nagy feladat. Hogy megdöbben az ember, amikor végig gondolja, Csak hogy azt is végig kellene gondolnunk, hogy az Isten tulajdonképpen ezt teszi, nem csak 40 évig tette ezt, hanem évezredek óta ezt teszi, és nem csak több mint két millió emberrel, hanem ma már több milliárd emberrel teszi ezt, hogy enni ad nekik. Hiszen az Isten terve az, hogy gabona nő a földön, és hogy ennek a vetése megújul évről évre, és terem annyit, hogy eltartson ember milliárdokat. Csodálatos ez a terv. Mi megszoktuk ezt, nem gondolunk bele, de hát mindez az Isten nagyon nagy hatalmát mutatja, hogy ezt ő így elgondolta és eltervezte, és a Földön ez így működik. A mai emberek számára már az aratás időszaka, az új kenyér, amiben benne vagyunk, nem igazán ünnep. Úgy gondolják, hogy hát rengeteg foglalkozás van ma már, miért emeljük ki ebből a mezőgazdaságot, és abból a búzatermesztőket, és az aratást? Hát egyszerűen azért, mert nem lenne kenyér az asztalunkon, hogyha ők nem végeznék jól a dolgukat, és ők nem tudják jól végezni a dolgukat, ha nincs ehhez megfelelő időjárás, és megfelelő termés. Nem szoktunk ebbe belegondolni. És éppen ezért nem szoktunk csodálkozni a kenyéren, nem szoktunk hálát adni a kenyérért, pedig kellene. Középiskolás irodalom tanárom nagy örömmel tanította nekünk Arany János, mert a kedvenc költője volt, és volt egy vers, ami nem szerepelt kifejezetten, kimondottan a tananyagban, de megtanítatott, a Vásárban című vers, amely arról szól, hogy a költő meglát egy megrakott, búza kévékkel megrakott alföldi szekeret. És akkor eszébe jut, hogy kik voltak az ő szülei, mivel dolgoztak, és hogy gyermekkorában ő is részt vett ebben, de mert nem ehhez volt adottsága és ereje, és ebben nem tudott igazán jól segíteni, ezért aztán tanult, és költő lett, de ma is hálás azért, amit az alföldön a parasztok munkálkodnak, mert abból van kenyér. Hát így kellene hálát adni mindannyiunknak a szívünkben az ételért, mert az Isten csodája az, hogy asztal terül, ahogy egy énekünkben énekeljük is, és virágzik a sokféle növény és termést hoz. Ott a pusztában az volt a helyzet, hogy ez a dolog nem működött. Nem lehetett aratni és vetni, ezért az Istennek egy különleges módot kellett kitalálnia arra, hogy táplálja ott, abban a helyzetben ezt a nagy sokaságot. Nem maradhattak ugyanazon a helyen évekig. És egyébként is vándorolniuk kellett, nem volt idejük a munkára, mert ez volt az ő dolguk. Ezért találta ki Isten azt, hogy az égből hullat, nem tudjuk, fogalmunk sincs, hogy mi volt az, milyen formában hullatta Isten, mi volt ennek a fizikai, tudományos magyarázata, de nem is érdekes mindez, nem erről szól ez a dolog. Az az Isten, aki ki tudta találni a gabonát, és évezredekig táplálni milliárdnyi embert, az az Isten ki tudta találni, hogy arra 40 évre legyen annak a pár millió embernek tápláléka napról napra. És mivel csoda útján kellett, ezért úgy termett a manna. Az, hogy ez csoda, ez itt nagyon hangsúlyos, mégpedig a magyar szó, a csoda szó abban a csodálkozás benne van, hát ugyanaz a szógyök, és ennek is jelentősége van. Tulajdonképpen maga a manna név annyit jelent, hogy mi ez. Tehát a nevében benne van a csodálkozás, mert elgondolhatjuk, hogy a nép, amikor minden reggel ott találta a földön rettentő nagy mennyiségben ezt a dolgot, akkor csodálkozott. De csak egy darabig. Ezt is tudjuk, hogy aztán egy idő múlva elkezdtek zúgolódni, és eljutottak odáig, hogy mindig csak manna. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. És elkezdték sorolni, hogy Egyiptomban mi minden volt. Azt persze kihagyták, hogy korbáccsal hajtották őket a kényszer munkára, és nem volt megállás. És azt a sok mindent bőségben csak a gazdáik kapták, ők, ami ki volt adagolva, annyit. Ezt már elfelejtették. Mert megszűntek csodálkozni egy idő után. Kisebb csoda volt a manna? 40 év után? Nem, nem volt kisebb csoda, csak ők megszokták. Az, hogy gabona van, az, hogy Isten gondoskodik rólunk, nem kisebb csoda, több ezer év után sem, mint amikor ezt kitalálta, csak hát mi megszoktuk, és belefásultunk, és nem csodálkozunk. Az Istennel való kapcsolat nagyon fontos része a csodálkozás. Az Istennel való kapcsolat nem egy megszokás. Sokan félreértik ezt a dolgot, és úgy gondolják, hogy ez a legfontosabb, hogy megszokjuk, hogy templomba járunk, hogy imádkozunk, hogy énekelünk. Ez is fontos, hogy legyenek szokásaink, de ez még nem elég az Istennel való kapcsolathoz. Hozzá kell járuljon a megszokáshoz a csodálkozás is. Hogy még ha megszoktuk is, akkor se lehet ezt igazán megszokni. Akkor is mindig az Isten nagyságáról és csodáiról van szó, és erre újra meg újra rá kell csodálkoznunk. Amikor megszületik egy kis élet, igazán a szülő ágyon, ott úgy gondolom, hogy a legkérgesebb szívet is megérinti a csodálkozás, és nem kellene elfelejteni ezt. És amikor nőnek a gyermekek, akkor is rácsodálkozni, hogy Isten ajándéka, és milyen nagy dolog, és milyen nagy felelősség. Még két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Egyrészt, tehát hogy mire mutat mindez, ez a csoda, amit Isten tett a pusztában. Egyrészt ez előre mutat a mi atyánk imádságban arra, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez a történet a mannáról tanít minket arra, hogy az Isten ajándéka a mindennapi kenyér. Hogy azt Isten adja. Annak ellenére, hogy nekünk van a fizikai erőnk, nekünk van az értelmünk, hogy eltervezzük a munkát, de az összes feltételt végül is ő adja. Amiből dolgozunk, az összes nyersanyag. És minden, amit mi felhasználunk, az ott van körülöttünk, és anélkül nem tudnánk dolgozni. És ha az Isten nem adja a feltételeket, ugye ahogy a mezőgazdaságban az időjárást, és a többi ágazatban is a megfelelő feltételeket, és ha nem ad nekünk munkaerőt és egészséget, akkor mi nem tudunk mit kezdeni. Isten adja a mindennapi kenyeret, és nagyon fontos, hogy ezen csodálkozzunk újra meg újra. Hogy ebben ne fásuljunk bele, hogy igen, dolgozni kell, hanem lássuk az értelmét. Hanem lássuk, hogy Isten ajándéka, hogy Isten tervezte így ezt a világot, hogy mindenkinek megvan a maga feladata. És ebben vannak alapvető feladatok, amik elvitathatatlanul fontosak, és ráépülő feladatok, amik pedig nagyszerűek, például az én feladatom, hogy Istenre felhívjam az emberek figyelmét, de ha nem lenne, aki megtermelné a kenyeret, akkor én is mire mennék. Csodálatos dolog, hogy az Isten elosztotta a feladatokat, és mindenkire szükség van, és értelmes az, amit csinál. Ne szűnjünk meg csodálkozni a mindennapi kenyéren, és megköszönni éppen ezért Istennek, hiszen a mi atyánkban azért van ott benne ez a kérés. Hogy tőle kérjük, és neki köszönjük meg mindig. És természetesen ott van az a dolog is, hogy ez nincs a mi munkánk nélkül. Bár itt csodát tett az Isten, mégis napról napra az izraelieknek kellett fölszedegetni a földről, és begyűjteni a mannát. Azért meg kellett dolgozni. Azokat a pici szemeket fölszedegetni egyenként, hiszen valószínűleg nem sok eszközük volt ott a pusztában, feladatot jelentett. Az, hogy az Isten gondoskodik rólunk, sosem azt jelenti, hogy nekünk nincs feladatunk, hanem mindig azt, hogy a mi feladatunk beleépül ebbe a dologba. Össze kell gyűjteni, föl kell szedegetni, dolgozni kell keményen. Enélkül nincs öröm, de nincs is életcél sem. És azt is figyelembe kell vennünk a történet alapján, hogy az Isten a népéről mindig különleges módon gondoskodik. Ahogy mondtam, hogy ez egy csoda volt, mert nekik vándorolni kellett. És erről gondoskodott Isten, mert ő ezt tudta. Az Isten népéről mindig különleges módon gondoskodik az Isten. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy nekem nincs időm Bibliát olvasni, imádkozni, templomba járni. Az Isten népének arra kellett legyen ideje, amit az Isten eléjük szabott feladatul, tehát vándorolniuk kellett ott a pusztába. És ehhez megadta, hogy legyen mindennapjuk. Ha az Isten útján járunk, hogyha jövünk a gyülekezetbe, hogyha olvassuk a Bibliát, ápoljuk Istennel a kapcsolatot, az Isten gondoskodni fog rólunk, hogy ne lássunk szükséget. És hát ott a pusztában is megvolt a maguk feladata, mert az, hogy az evésről gondoskodott az Isten, az nem jelentette azt, hogy a gyermekeikről körül nem kellett. Nem volt feladatuk, nem kellett róluk gondoskodni, nem kellett tisztába tenni a gyermekeket, nem kellett tanítani a gyermekeket, tehát jó sok feladatuk volt még emellett is. És a hívő ember tudja, hogy neki különösen a családjáról való gondoskodást adta az Isten. Mégpedig nem csak fizikai módon, hanem a lelkének kell megadni, foglalkozni kell vele, beszélgetni kell vele. De az Isten gondoskodni fog róla, hogy ez ne legyen hátrány nekünk, hogy mi odafigyelünk a családunkra, hogy mi vállalunk gyermekeket, és gondoskodunk róluk. Az Istennek különös gondja van az ő népére, hogy ezek mellett is megadja mindazt, amire szükségük van. De nem csak a mindennapi kenyérről példáz ez az ige, hanem ugye azért olvastam föl Jézus Krisztus szavait a János evangéliumából. Ő azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, apáitok a mannát ezt ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből száll le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Az Istennek csodálatos logisztikája van, gondoskodott rólunk a mindennapi kenyérről, de az Istenben az a csodálatos, hogy a lelkünkről is gondoskodott. Mégpedig ugyanolyan csodálatos úton, mint a mannáról a pusztában. Eltervezte azt, hogy ő maga lejön egy közülünk való ember testében, képében, közénk. Hogy Jézus Krisztusban megszületik köztünk. Bemutatja, hogy milyen ő. Megmutatja, hogy hogyan lehet élni az ő szeretetéből. És megvált minket. Gondoskodik a lelki szükségeinkről, hogy legyen bocsánat az elrontott dolgainkra, hogy legyen bizalmunk a mindenható Istenhez, hogy tudjuk őt szeretni, megismerni, bízni benne. Jézus Krisztusban gondoskodott a lelki táplálékunkról, 3 éven át járta Jézus Krisztus az országot és tanított, és mindössze 3 óra volt, amikor a kereszten szenvedett értünk, és az Isten ember milliárdoknak a lelki szükségeiről, üdvösségéről gondoskodott Jézus Krisztusban. Mert volt valaki, aki hűségesen kereste Isten akaratát, és követte, és meghalt a mi megváltásunkra. Tudjuk-e mi ezt? Hogy ez a világ nem csak arról szól, hogy a fizikai táplálékot megkeressük, hanem sokkal fontosabb, hogy Jézus Krisztusban az Isten lelki táplálékát megtaláljuk. Hogy kapcsolódjunk az Istenhez. Hogy legyünk az ő gyermekei, hogy megismerjük őt, és neki éljünk. És tudjuk, hogy az csak a körülmény, hogy fizikai táplálékra van szükségünk, de a sokkal fontosabb a lelki, hogy ő milyen feladatokat bíz ránk, és azt hogyan kell elvégeznünk, miben kell fáradoznunk, hogyan kell szeretnünk őt teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből, és hogyan kell szeretnünk a fele barátunkat, mint magunkat. És ez mennyi minden feladattal jár. És hogy Isten szeretetét továbbadjuk és megismertessük másokkal. Mi, nekünk mindannyiunknak ez feladatunk, és ezt kell tegyük, és ha tesszük, az Isten közben gondoskodik rólunk. Megadja csodálatos módon, amire szükségünk van. Természetesen nekünk is dolgoznunk kell, de ő bőségesen és rövid idő alatt meg tudja adni, hogy meglegyen mindaz, ami kell. Jézus Krisztus ezt mondta, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindaz, amire szükségetek van fizikai értelemben, azt az Isten ráadásképpen meg fogja adni. Hát mit keresünk mi? Először, mint legfontosabbat. bárcsak az Isten országát keresnénk napról napra, reggelről reggelre, ahogyan a mannát így kellett keresni. Nem lehetett eltenni másnapra. Ugyanúgy az Istennel való közösség is ilyen, hogy meg-megújul rajtunk napról napra. Nem elég gyermekkorban hallani az Istenről és hinni benne. Ezt gyakorolni, keresni a vele való kapcsolatot, olvasni a Bibliát, jönni a gyülekezetbe. A mannát is minden reggel kellett szedni, mert megkukacosodott, megbüdösödött, tönkrement másnapra. Adja Isten, hogy így keressük a lelki táplálékot. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 300. dicséret, 3. és 4. versét énekelve, csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Jöjjetek, imádkozzunk ismét fennállva. Köszönjük Istenünk, hogy Te gondosan készítettél minden körülményt ebben a világban, fizikailag is és lelkileg is nekünk. Köszönjük, hogy a Bibliából tudhatjuk, amit a szívünkben csak érzünk, hogy ennek az egész teremtettségnek mi vagyunk a célja, a középpontja, hogy te társat akartál magadnak, akire rááraszthatod a te szereteted bőségét, és aki ezt megérti, és akinek éppen ezért kiteljesedik az élete ebben a te szeretetedben. Bocsásd meg nekünk, hogy mi olyan távol vagyunk ettől a fajta élettől. Hogy nekünk kell mindaz, amit te nyújtasz, főleg fizikailag, de talán lelkileg is. Csak éppen a veled való közösség az, amitől tartózkodunk. Ami nem kell, amit nem keresünk. Könyörülj rajtunk, hogy ez legyen az első. Köszönjük, hogyha megvilágítod nekünk, hogy milyen értelmetlen enélkül ez az élet. Elég ehhez egy hirtelen betegség, vagy bármi válságos helyzet, egy haláleset a környezetünkbe. Könyörülj rajtunk. Segíts megértenünk, hogy egyedül te lehetsz a mi életünk forrása, Jézus Krisztusban, aki megváltottál minket, aki szeretsz minket, akire rábízhatjuk a mindennapjainkat. Könyörülj rajtunk, világosíts szent lelkeddel, és késztess arra, hogy rácsodálkozzunk a te bőségedre, és gyűjtsük össze szorgalmas és nagy munkával mindazt, amit nekünk adtál. Hogy jusson belőle minél többeknek a környezetünkben. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most nemzetünk közösségére és imádságos szívvel gondolva énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt.
Never.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a záró éneket énekeljük, a 197. dicséret harmadik versétől énekeljük el végig. A harmadik vers így kezdődik: gerjeszt fel ígérnek szerelmét lelkünkben.